Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Úszóra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sohasem hátrálok meg, kuruc vagyok, és csak a nemzeti politika érdekel. Se pénz, se az európai pozíciók, se a nemzetközi elismerés nem csábít. Jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán újra választott pártelnök, aki azt ígérte, hogy a következő egy évben azon dolgozik majd, hogy a Fidesz rendezett, korszerűsített és győzelemre esélyes pártként adja át a fiataloknak. Orbán Viktor a Budapest Kongresszusi Központban tartott eseményen megköszönte a küldötteknek a bizalmat, és arról beszélt, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. A volt miniszterelnök hangsúlyozta, a Fideszre és a KDNP-re mindig úgy gondolt, mint a szuverén Magyarország célját értő olyan bajtársak közösségére, akik készek ezért évtizedeket áldozni az életükből. Megjegyezte, nincsenek illúziói, ismeri az ellenfeleit, ezért tudja, mi vár Magyarországra. Szerinte a hatalomra jutott liberálisok kinyitják a kapukat, jönnek az idegenek és kizsebelik Magyarországot. Arra is kitért, tudja, hogy a frakcióhoz hasonlóan a Fidesz élén is meg kell történnie a nemzedékváltásnak. Jöjjenek a fiatalok, 40-esek meg 30-asok, akik hajlandóak beletenni 30-40 évet az életükből a haza szolgálatába, fogalmazott a pártelnök. Sokan kaptak érdemi indok és jogosultság nélkül magyar állampolgárságot az utóbbi években. Ezeket az ügyeket is feltárjuk belső vizsgálat keretében, közölte Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban kijelentette, lezárják a kiváltságok korszakát a Külügyminisztériumban. Azt mondta, az állampolgárságok és a diplomata útlevelek ügyében folyamatosan dolgozzák fel az adatbázisokat, és napról napra jutnak információkhoz újabb és újabb érintettekről. Velkei György László beszámolt arról is, hogy a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is, fűzte hozzá. A Fidesz kormány túltolta az Európa ellenes politikát, Ukrajna ügyében félfordulatra van szükség, és a Fidesznek vissza kell térnie a polgári, nyugatos konzervatív patrióta irányhoz, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának alelnöke, a Fidesz országgyűlési képviselője. A politikus szerint a Fidesznek lehetnek jogos fenntartásai az Európai Bizottsággal szemben, ugyanakkor az Európai Unióval érdemi párbeszédet kell folytatni, és keresni kell a megállapodások lehetőségét. Ukrajnáról szólva elmondta, jogállamisági és kisebbségpolitikai kérdésekben bírálható, ugyanakkor szomszédos országként meg kell találni az együttélés és az együttműködés módjait. A Fidesz nem tudta kivédeni azokat a szerinte alaptalan vádakat, hogy orosz barát, miközben a párt identitásának szerves része a nyugati és európai elkötelezettség, a szomszédos népekkel való együttműködés és a külhoni magyar közösségek támogatása. Ezek azok az értékek, amelyekhez a pártnak vissza kell találni, fogalmazott Németh Zsolt. Két napon, hétfőn és kedden ülésezik a jövő héten a parlament. A hétfői ülés várhatóan Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Az országgyűlés hétfőn dönt arról, hogy 8 évben korlátozhatja a miniszterelnöki tisztség betöltésének maximális idejét. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke kiemelte, hogy a hétfői lesz a rendes tavaszi ülésszak utolsó ülése, ezt követően nyáron már minden ülés rendkívülinek minősül. Hétfőn a napi rend előtti felszólalásokat és az interpellációkat követően az országgyűlés szavaz az alaptörvény 16. módosításáról, ami 8 évben korlátozza a miniszterelnöki hivatal idejét, rendezi a közérdekű vagyonkezelő alapítványok az úgynevezett kekvák ügyét, illetve megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Kedden, amely már rendkívüli ülésnap, több általános vitát is lefolytatnak. Hallerni Nagy Anikó ezek közül kiemelte, az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről, valamint az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló indítványokat. Végül az időjárásról. Nyugat felől a legtöbb helyen kiderül az ég, de képződnek, illetve érkeznek is fölénk felhők, így előfordulhatnak felhősebb tájak. A nappali csapadékgócok lecsengése után legfeljebb néhol lehet kisebb eső, zápor. A nyugatias szél mérséklődik. A minimum hőmérséklet általában 12 és 17 fok között várható, de a kevésbé felhős északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, amelyet Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk követ. 20 óra 30 perctől hallgathatják meg a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását. 21 órakor híreket mondunk majd egymás közt ismétlés kedről. Tokai vételkörzetünkben pedig 21 órától Téka című műsorunk jelentkezik, még Törökszent Miklósi és Kisújszállási adóink Leltár című összeállításunkban kulturális műsort szórnak. 22 órakor hírek, majd Kódex. Ismétlés csütörtökről. A 23 órai híreket a Vatikáni rádióadása követi, utána Daloljatok az Úrnak, vagyis a Magyar Katolikus Rádió műsorát kísérhetik figyelemmel. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb, éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és tartalmas rádiózást kívánok.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának negyedik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. Jó rádiózást kívánok!
Hetedik fejezet. Török becsület. Nem telt bele egy jó hét, már a váradi határban jártak a mi rabszabadítóink. A vándorlás egy kicsit elcsigázta őket, máskülönben egész úton nem történt velük semmi nevezetes. Mindenki láthatta rajtuk, hogy bujdosó szegény emberek, s éppen ezért senki se vette őket szemügyre. Olyan mindennapos dolog volt akkoriban hazátlan bujdosó csapatokat látni, mint varjú sereget a búzavetésben, vagy verebeket a sövényen. Az volt akkor az egész magyar föld, bujdosók országa. Egész váradig senki meg nem kérdezte tőlük, hogy kik vagytok, mi áradban vagytok. Ők sem mondták senkinek. Egyszer akarták, akkor is pórul jártak vele. Hidalmáson Ádámka nagyon szeretett volna beköszönni a piszlicár kastélyba, elpanaszolni nagy keservüket a becsületes piszlicárnak, vigasztalást kérni rája a tündérkert legszebb liliomától, a fehér orcájú Ilucitól. De a kastély olyan csendes volt, mintha el volna hagyatva. Ajtó, kapu zárva, az ablaktáblák becsukdosva, még csak a környéken sincs senki. A kerítésen kilátszottak a ciprusok fekete csúcsai, még csak azok se bólintgattak Isten hozottat. Ádámka mégis elszánta magát, s jól belekapaszkodott az ezüsttel futtatott ajtókopogtatóba. De hiába várta, senki sem mutatkozott. Épp bizonyosan nincsenek itthon, de tám még a kulcsot is elvitték, vélekedett az öreg pipitér. Hát, ha én tennék próbát, ajánlkozott Tamás, s akkorát rántott az ajtókopogtatón, hogy beleroppant a feje az érckalapácsnak. Ennek aztán lett is foganatja. Az emeleten kinyílt egy ablak, s megjelent benne piszlicár uram füstös képe. De még a kezét is kinyújtotta, csak hogy nem a kapukulcsot forgatta benne, hanem egy hajlós mogyorófa vesszőt. S hogy kétség ne férjen a szándékához, azt is megmondta, hogy mire való az a mogyorófa vessző. Elebb lábú innen túl, te három csavárgú, mert ha én kilépik, leszom második futamlása tatáruknak. Csend abban a rossz gúnyában, a jó uram, vette föl a szót pipitér, mert ha én kirántom kelmedet abból a cserzett bűréből, nem tudom, hogy búvik bele vissza. Ádámka nagyon elszégyelte magát, Tamás azonban mindjárt kitalálta, mi a hiba. Hát az, hogy piszlicár uram nem ismert rájuk ebben az ágról szakadt gúnyába, amit még csak rossz néven se lehet neki venni. Fölkiáltott hát neki magyarázatképpen. Nem vagyunk mi csavargok, piszlicár bátyám, hanem igenis vagyunk a Szitári Kristóf gyerekei, akik múltkoriban itt virrattunk föl a kelmet barátságos födele alatt. No, egyéb se kellett a görögnek. Akkorát kúrjantott, mintha azt akarta volna, hogy Kolozsváron is meghallják. Mi csuda! A Szitári orfiuk, a Kristóf orfiai, azi az urszak háborítóé! Azi a sólyon koppasztúé. Mit? Az enyém fedilalat vernyát zattatuk? Soha nem láttultalak titeket. Nevetek se nem hallottam. Ájjáj, Ádámku. Ájjáj, Tamásku. Eltisztulkodjatok innen, mert ha kieriszelem murmucot, fületek leharapolja. Hajatok megrangatulja. Szemeteket kikaparulja. Ebben a percben a másik ablakon csak ugyan kidugta fejét a murmuc, valami pirosat szorongatott a markában, azzal integetett kifelé, s rettentő jókedvvel vigyorgott mellé.
Teremtő Isten, de förtelmes úriember, szörnyűködött el pipitér. Bátyja vagy öccse annak a cserzett képű úrnak?
Azzal ugyancsak elhordta a ködmönt, alig érték utol a fiúk.
Ennyi öreg, de rád ijesztett az a jámbormajom, pirongatta Tamás.
Micsoda? Hát majom volt az az úr.
Nem hiszem én, szolgám. Ember az, csak teteti magát, mintha majom volna, hogy ne kelljen neki dolgozni.
Pipitér ezen töprengett egész úton. Tamás meg azon törte a fejét,
Hogy tudta meg Piszlicer olyan hamar, mivel vádolják Szitári Kristófot? Ádámka bizonyozott, hogy akármilyen haszontalan ember Piszlicer uram, Iluci nem oka semminek se. Látta ő, mikor visszatekintett, hogy valami fehérség lobog ki a kastélypadlás szelelőjén. Nem lehetett az egyéb csak sejemkeszkenő. Nem lengethette azt egyéb csak az Iluci kis keze. Nem akart az egyebet jelenteni, mint azt, hogy segítsen meg az Isten benneteket, rabember fiai. No most rátok férne Isten ő felsége segedelme, mondta nekik Pipitér, ahogy a váradi vártövébe értek. Mert én ugyan nem segíthetlek most benneteket. Én be nem mehetek a várba, mert ha engem meglát a basa, úgy belém szeret, hogy sose ereszt többet vissza. A fenesi csatában három fogát kiütém ők egyelmének, s attól tartok, hogy ha rám ösmer, a lábam elé téteti a fejemet. Ádámka ilyetten tekintett körül, hát ha jön is már az a rettenetes basa a Pipitér fejéért, de az öreg elnevette magát. Ne félts engem, fiam! Száz lelke legyen annak, aki idekint el akar én velem bánni, s azon is keresztül gázolok mind a százon. Csak éppen az oroszlán torkába nem akarom szánt szándékkal beledugni a fejemet. Majd elhúzódom itt a nyíresbe valahová. Ti csak menjetek bátran, és járjatok szerencsével. Kinek volna lelke bántani két ilyen ártatlan madárfiókát? Hanem azért akárhogy bátorítgatta őket, öreg szíve majd megszakadt értük, mikor látta, hogy a nagy száz szerecsen katona beeresztette őket a várkapun. Süveglevéve sóhajtott föl az égre. Én, uram, én Istenem, hármukat hozd vissza, ha lehet, de kettejüket minden okvetetlen. A két szitári pedig az alatt a várudvaron mindenfelé azt leste, nem látná-e meg valahol a harmadikat. Hát, ha abban a toronyban epeszti magát, hát, ha itt a lábuk alatt csörgeti a láncát valami sötét veremben, hát, ha az ő lehelete csapja meg az arcukat annál a fordulónál. Mindegy az akárhol van, de itt van valahol az ő közelükben, s ez a gondolat meg-megdobogtatta a rabember fiainak szívét. A két gyönge gyerekét, akik rongyosan, sanyarogva, fegyver nélkül, puszta kézzel akartak egy nehéz rabot elvinni a hatalmas váradi basától. Azám, de hogy fogjanak hozzá? Be kell mennünk a basához. Gondoltam valamit, mondta Tamás. Ádámka helyben hagyta. Keressük meg. Én is gondoltam valamit. Keresnék ám, ha tudnák hol keresni. De akármerre kóvályogtak a nagy üres várudvaron, senki sem akart szóba állni a két kis koldussal. A török nem valami beszédes nép. Egy órában egyet haszol, azt is magának mondja. Az is csak annyi, hogy jújúj, mert szétálni kezdett a hó, s azt nem állhatja a török katona, aki a maga napsugaras hazájában hírből se ismeri a telet. A csukott ajtók előtt les feljárkáltak a hosszú láncsás őrök, a bőköpenyegükkel még az orrukat is eltakarták a fehér és hideg égi pihék elől. Szomorú kép volt ez nagyon, s mentül tovább nézelődött rajta a két gyerek, annál elhagyatottabbnak érezte magát. Egyszerre azonban Ádámka vígan mutatott oda egy kerek ablakra, amelyiknek kristályüvegén egy nagy piros virág integetett ki. Nini, basa rózsa! Tamás haragosan vállat vont. Bánja is ő, hogy basa rózsának hívják azt a nagy piros virágot, amelyikből egy szál is egész bokréta, s amit úgy szeretnek a török urak, hogy még térre is nyílatják melegházban. Hiszen szép virág, de mit segít ő rajtuk a nagy szépségivel? Ugyan, Ádámka, hogy járhat ilyenkor is ilyen hiába valóságokon az eszed? Várj csak, bátya! Ugyan ne haragudj meg mindjárt a te gyámoltalan öcsédre. Azt gondoltam, hogy ahol virág van, ott emberek is vannak. Zörgessünk rájuk, Tamás bátyám. Azzal se szó, se beszéd, odaugrott az ablak alá, s elkezdett dalolni halkan, bánatosan. Holló madár, miért jársz talpik feketében? Azt kérdezem tőled. Mi bánatod neked, sötét holló madár? Azt kérdezem tőled. Holló madár, vesd le fekete gyászruhád, nem illet az téged. Erdők hűvös árnyán, ahová hazaszállj, van te neked fészked. Talpik fekete gyászt kereke világon,
csak mi hordozhatjuk, hazátlan bujdosok, akik anyánk sírján rabapánk siratjuk, rabapánk siratjuk. A basarózsás ablakban megjelent egy hosszú fehér szakállas arc. Ádámka reménykedve másik dalba fogott, olyan volt az, mint a gerlice zokogás. Te kevés asmadár, száltodban röptöd be, láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se, én csak arra járok, ahol jó vitézek, éles kardja csattog, nem láttam sehol se. Sebes szárnyú fecske, száltodban röptöd be, láttad-e valahol a mi jó apánkat? Nem láttam sehol se, én csak arra járok, ahol jó emberek vadszőlős tornácon vígan nevetgélnek. Nem láttam sehol se. Hát te sántavarjú, merre elbicegtél? Láttad-e valahol a mi jó apánkat? Láttam jó apátok Basa udvarában, talpig nehéz vasban, titeket siratgat. Láttam jó apátok. A szakállas fej visszahúzódott az ablakból, s kisvártatva csikorogva nyílt ki egy részkilincses ajtó, s kivigyorgott rajta egy hasított fülű szerecsen.
Gyerszün, oglán, gyerszün!
Abban a világban divat volt az ilyen felemás magyarság, s ha a szó nem lett volna világos, az a hangos mosolygás, amivel mind a 32 fogát kimutatta a fekete legény, nem jelenthetett más, csak azt, hogy gyertek, gyertek, gyertek! A két testvér belépett, és egyszerre szembe találta magát Hajdár Basával. Violaszín sejempalástja, villogó tekintete, drága köves kardja mutatta, hogy ez a veresképű ember nem lehet más, mint a Basa. Nyájasan intett a két gyereknek. Énekeljetek még valami szépet, ti kis emberek. Kellemes az orcátok, mint a tubafa virágja, és édes a szavatok, mint a bülbül madáré. Ádámka lehajtotta szöszke fejét, státogatta a száját, de torkán akadt a szó. Egyszerre aztán megcsuklott a térde, leborult a Basa előtt. Tamás is melléje térdepelt, akármilyen nehezére esett, s ő vette át a szót. Kegyelmes urunk, nem kenyerünk nekünk az éneklés, nem vagyunk mi vándordalnokok, hanem vagyunk a Szitári Kristóf bujdosó fiai, akit te ártatlanul láncra verettél. Nagy urunk, add vissza nékünk az édesapánkat. Bajos lesz az, fiam, csóválta a fejét Hajdár Basa. Nem olyan tücskihajcsi ember a ti apátok, hogy így fügyszóra megajándékozhatnám a szabadságával. Tamás fölegyenesedett és szemébe nézett a Basának. Kegyelmes urunk, aranyunk, ezüstünk nekünk nincsen, amivel kiválthatnánk az apánkat. Amink volt is, elszedte a fejedelem. Még ez a testi gúnyák se a miénk, hanem egy hű öreg cselédünké. De nekem van izmos két karom. Az öcsémnek van szép szava, könnyű kedve, játékos elméje. Ha beéred a cserével, eredd szabadon az apánkat. Fogj itt helyette mi kettőnket. Veres engem láncra. Küldj követ vágni. Küldj a legmélyebb tömlőcbe, ha hasznom nem akarod venni. Tedd az öcsémet udvari mulattatóddá, rabszolgáddá, legutolsó inasoddá. Vagy vedd el mindkettőnk életét, csak az apánkat ereszt szabadon. A Basa ámulva sodorgatta a szakállát, aztán vállára ütött a gyereknek. Ember vagy, öcsém, kár, hogy nem török vagy. Ne beszéljünk most a rabemberről. Mást mondok én nektek. Legyetek az én kis apródjaim, külön gazdátok leszek én, mint a régi volt. Mind a két gyerek egyszerre akart felelni, de Hajdár leintette őket a fölemelt ujjával. Csít, gyerekek! Először nézzetek körül a Hajdár Basa portáján, de jól kinyissátok a szemeteket. A Basa tapsolt, s mély meghajlással két piros köntösű tatár katona lépett a szobába. Nagy ezüst fülönfüggőjük volt, az apafi palotájában az órakörte nincs akkora. Majd ez a két szolga keresztül vezet a kincses házon. Válasszatok, ami jól esik, amit megkívántok, a tietek. Foglalóba. Kilenc szobán vezette keresztül a két tatár rabember fiait. Mennyi volt ott a szem nem látta, fül nem hallotta a drágaság, nem lehet azt kimondani. Garmadával a sok ékkő, mázsaszámra az arany, ezüst csecsebecse. Borsónyi karbunkulusok, mogyorónyi rubintok, galamtojásnyi gránátok, drága kövekkel és elefántcsonttal kirakott fegyverek, amikre ha ránézett, káprázott a szem. Végszámra a drága bársonyi sejmek, kazallal a belőlük készült ékes művük köntösök. Ilyenekbe járatja a kegyelmes basa azokat, akiket a kegyébe fogad. Innen halmozza el drágaságukkal, akiket szeret. Innen fegyverzi föl a kegyelt apródjait. Könnyű neki, három világrészből rabolta össze ő kegyelme ezt a töménytelen drágaságot. Bizony hírből se ismerne ilyes dolgokat, ha kapával keresné a kenyerét. Bizonyosra vehetjük, hogy ezt mondta volna az öreg pipitér. A két fiú azonban nem szólt semmit. Hogy is szólt volna, mikor nem láttak ők semmit abból a vakító pompából? Búsan, lehajtott fejjel ballagtak át a kincses termek hosszú során. Nincs az itt úgyse, akit ők keresnek. Azután bevezették őket az istállókba. Noha vétek istállónak mondani ezt a márványpalotát, amelyikben a hajdárbasa méneselegelt. Észszín fekete paripák, kényes arabmének, kis-ázsia füves mezeiről került hófehér csikók, szélnél sebesebb berber lovak nyihároztak a részveretű jászlak előtt. Innen válogatnak maguknak paripát, akikre a basa rásüttetik kegyelme napját. Bizony nem bánta a két gyerek azt sem. Csak olyan elszontyolodott képpel került a két testvér hajdár elé, mint amilyennel távoztak tőle. No, mézes ajkú fülemüléim, mit választottatok magatoknak hajdárbasa kincseiből? Mit választottunk volna, ó nagy úr, rázta meg Tamás a fejét, hiszen nem vezettek el bennünket az édesapánk tömlöcébe. Arra is ráérünk még, intett vissza a basa. Majd vacsora után beszéljünk arról. Meg kell azt nekem gondolni kétszer is. Belépett a hasított fülű szerecsen, s megint rávigyorgott a két gyerekre. Gyerszűn, oglán! Amit most mutatott nekik a szerecsen, az bizonyosan többet ért még a hajdárbasa kincseinél is. Arancsíkos abrosszal beterített hosszú asztalokon, incsiklandoztató ételek nagy sokasága, pecsenyék, pástétomok, mindenféle csemegével koronázva, nádmézes édességek, déli gyümölcsök, torták, marcipánok, csak úgy kínálták magukat az embernek. Hát még olyan kiéhezett két kis legénynek, aki hetek óta avasszalonnán élt kukoricakenyérrel. Egyél, gyermek! Kínálkozott a szerecsen is nagynyájasan, s ő is előhúzta lebernyege alul a vacsoráját. Akkora darab fekete kenyeret, hogyha a lábára ejti, eljajdul bele. Adsza csak, jó ember, mondta neki Tamás, s elvette tőle a nagy karé fekete kenyeret, két felét törte, s a felét odaadta Ádámkának. Nekünk ez is jó, éhes embernek kalács a zab kenyér is. De még azt se ette meg, hanem becsúsztatta a zsebébe. Ádámka beleharapott a magáéba, de mindjárt elerett a könnye. Hát, a mi szegény rabapánk mit eszik most? Nem is nyúltak többet semmihez. Elbámészkodtak a szagúsítókkal kevert fáklyák lobogó lángjába. Öreg este volt már, mikor a basa megint magához hívatta őket, s elküldte aludni. Álmodjatok szépet, szegény kis bujdosók a hajdárbasa födele alatt. Ne féljetek, jóra fordul most már a sorsotok. Ej, de egymás nyakába borultám a két testvér, amikor elvezették őket szobájukba. Még Tamás is táncolt örömében. Holnap meglátjuk az apánkat, megmondta a basa, hogy jóra fordul most már a sorunk. Ej, mégiscsak derék ember ez a hajdárbasa. Megjött most már az étvágyuk is, megették a fekete kenyeret az utolsó falatig, s éppen a morzsáit szedegették össze a drága perzsa szőnyegről, mikor hogy se... Besuhant hozzájuk valami fekete köpönyeges alak. Ki volt, mi volt, nem tudhatták, mert a köpönyek csukjája úgy a fejére volt húzva, hogy az orra se látszott ki belőle. Halkan súgta oda a két megrettent gyereknek. Szaladjatok innen, ifjú szarvasok! Ha ma nem mentek, holnap már nem ereszt a basa, mert nagyon megkedvelt benneteket. De még ha küld se megyünk el az apánk nélkül, felelt neki Tamás magához ölelve a reszkető Ádámkát. Az éjszakai vendég egy kicsit följebb tolta az arcán a csukját. Szitári Kristóf nincs már Váradon. Ma délután jártak itt apafi követei, 500 aranyat hoztak a basának engesztelésképpen. A basa megengesztelődött, s elküldte az apátokat apafi Mihálynak, tegyen vele, amit akar. Akkor vitték el, mikor nektek a kincseket mutogatták. A két gyereknek még a szíve dobogása is elállt, de a csukjás ember karon fogta őket. Siessetek, ifjú sólymok, míg meg nincs kötve a szárnyatok. Keskeny lépcsőkön, csavargós folyosókon vezette le őket a várudvarra, annak a legelhagyatottabb részén kinyitott nekik egy kis ajtót, s gyöngéden kitaszította őket. Menjetek, amerre láttok, most már szabadok vagytok. Jó ember, fordult vissza Tamás, legalább azt mondd meg, kinek köszönhetjük a szabadságunkat. Ki vagy te? Az ember egészen kibújt a csukjából. Az öreg Cselebi bég volt. Kopasz feje búbjára odasütött a holdsugár. Éppen oda, ahová a kis Mihály célzott a labdájával, amikor Szitári Tamás megfogta a kezét. Ne bántsd azt az öreg embert, hercegem! Ő se bánt minket. Amire azt mondta akkor a vén török. Ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a telek kisebb szolgád, az öreg Cselebi. Úristen, micsoda rég volt már ez. Elmúlt már annak egy hete is. De a rabember fiainak úgy tetszett, mintha 700 esztendő telt volna el azóta.
Elhangzott Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának negyedik része, melyet Boromisza Dóra olvasott fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Szerzetesek fél órája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Bán Izsákkal, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Bakonybéli Monostor az ország egyik legrégebbi szerzetes közössége. Nagyjából 1018 körül alapította egy Bajorországból érkezett szerzetes, Szent Günther, aki Gizella királynénak volt közeli ismerőse, barátja, és a magyar államalapítás idején István király számított rá a kereszténység terjesztésében, a keresztény egyház szervezetnek a felépítésében. Nem sokkal Günther után egy másik ismert szent, Szent Gellért is élt Bakonybélben, 7 évet töltött ő ott 1023 és 1030 között. Tehát ők a mi szellemi, lelki hagyományunk megalapozói, Günther és Gellért. És a monostor történetében voltak szünetek, tehát törések, traumák. Ugye az egyik a törökkor, amikor egy 150 évre szűnt meg a szerzetes élet. Aztán a felvilágosodás, amikor II. József oszlatta fel a rendeket, és a harmadik ilyen nagy szünet, vagy hát szakadás, az pedig a II. Világháború után 1950-ben a rendek feloszlatása, és így Bakonybéli Monostort is bezárták. Hát elég szívós fajta a miénk, mert hogy azért még ezek után is visszamentünk, és 1998-ban volt lehetősége a Bencés rendnek arra, hogy újraindítsa a Bakonybéli Monostort. Tehát azóta most 26 éve vagyunk újra jelen ebben a kis bakonyi, magas bakonyi hegyekkel körülvett faluban, egy természetvédelmi terület közepén, és ott jelenleg 9 szerzetes él, tehát mi 9-en alkotjuk azt a közösséget, amelyik próbál ehhez a nagy hagyományhoz hűen a szerény jelenben helytállni és az Isten országáról tanúskodni.
Talán az első 2 feloszlatás idejére nem menjünk vissza, de azért tapasztaltabb korú hallgatóink még a II. Világháború utáni ön által említett 3. feloszlatás idejére néhányan még emlékezhetnek. Mi történt akkor a szerzetesekkel? Hogyan élték túl ezt az időszakot? És igazából ők azok, akik az újjászerveződés lehetősége után 89-91 között szervezték újra ezt a közösséget?
A Bakonybéli Monostor egy sajátos helyzetben van ilyen szempontból, mert tehát 1950-ben az történt, hogy el kellett onnan menniük a bencéseknek, államosítottak mindent, házat, birtokokat, ingóságokat. A Bencés rendnek viszont volt egy kivételes sorsa, ugyanis ugye az állam, a pártállam úgymond vallásszabadság garantálása céljából meghagyott 5 fiú és 2 lány gimnáziumot Magyarországon, és ezeknek a fenntartására 3 férfi és 1 női rendet. Tehát a bencések, a ferencesek, a piaristák és a boldogasszony iskola nővérek abban a kivételes helyzetben voltak az összes többi rendhez képest, hogy nagyon korlátozott keretek között és gyakorlatilag állandó megfigyeléssel, meg titkos ügynökök beépítésével, de mégiscsak 1950 után is működhettek. Tehát a Bencés rend jelen volt a szocializmus alatt is, a pannonhalmi és a győri 2 közösséggel. Egy numerus clausussal, tehát meghatározott létszámú, összesen 100 szerzetes maradhatott. Ez azt jelentette, hogy körülbelül akkor 300 fölötti létszámmal élt a Bencés rend, tehát a többi atyának, testvérnek kellett vagy világi munkahelyet találnia, vagy pedig plébánosként valamelyik egyházmegyében elhelyezkednie. Úgyhogy nálunk, ugye a bencéseknél megvolt ez a nagy előny, hogy a rendszerváltáskor egy korfáját tekintve ideális helyzetben lévő közösség tudott újra alapítani korábban bezárt házakat. Bakonybélben pedig az a kivételes helyzet volt, hogy az üresen álló ingatlanba a pártállam idős apácákat internált. Tehát az volt a helyzet, hogy feloszlatták például az irgalmas nővéreket, akik a legnagyobb létszámú szerzetes rend voltak akkor, és azok az idős nővérek, akiknek nem volt már így élő rokona, vagy nem tudtak hova menni, tehát egy elképzeljük, hogy 1950 van, és mondjuk egy 70 éves nővér, akinek testvére már nem él, vagy tehát az utcára azért nem akarták rakni az állampolgárokat, még akkor is, hogyha rendszerellenesnek minősültek, és ezért ilyen elkobzott, vagy hát államosított üres egyházi ingatlanokba ilyen gyűjtőtáborszerűen ezeket az idős nővéreket összegyűjtötték, és a Bakonybéli Monostor ez egy ilyen hely volt, ahova idős apácákat gyűjtöttek össze, és ezt aztán picit később elkezdték úgy hívni, hogy hát egyházi jellegű állami szociális otthon. 1950-től a rendszerváltásig több mint 300 szerzetes nővér élt és halt meg ebben a házban. Temetőben, mint a katonasírok, úgy egymás mellett, sőt gyakran egy sírba több nővér is nyugszik. Tehát így érdekes módon a szerzetesi jelenlétnek a folytonossága az megmaradt, annak ellenére, hogy a bencéseknek el kellett menniük. És 98-ban a pannonhalmi monostor akkori szerzetesi közösségének a tagjai jöttek vissza, és kezdték újra az életet.
Feloszlatás előtt 300 bencés szerzetes élt hazánkban. Ma hányan vannak? Említette azt, hogy Bakony-Bélben 9-en?
Összesen, ha jól emlékszem, olyan 80 körüli a létszám, vagy talán 70-80 között, tehát talán a második legnépesebb férfi rend vagyunk, így bencések. A legnagyobb közösségünk az Pannonhalma, ahol 35-40 szerzetes tartozik ez a közösséghez, és aztán Győr, Tihany és Bakonybél. Győrben is, Tihanyban is ilyen 12-15 atya testvér lakik, és mi vagyunk talán a legkisebbek a 9 fővel.
Majd még a létszámra visszatérünk. Nursziai Szent Benedek nevéhez fűződik a bencés rend megalakítása, akinek a jelmondata az volt, hogy órát, labóra, imádkozzál és dolgozzál. Ma mit jelent ez a szerzetes közösség életében?
Szokták mondani, vagy viccesen a korábbi nagy rendi előjárunk is azt mondta, hogy a bencés az nem rend, hanem rendetlenség, mert hogy hát van egy nagyon ősi életszabály, 1500 éves szöveg, ami szerint próbálunk élni, és jogi szempontból is a bencésrendnek a sajátossága, hogy a közösségek nagy önállósággal rendelkeznek, tehát nincs egy központosított struktúra. Ilyen egyébként, hogy bencésrend jogi értelemben nem létezik, ez egy konföderáció, tehát ez egy rendi szövetség, és a világ mindenhol, ahol bencés regula szerint élő, magukat bencésnek tekintő szerzetesek vannak. A kolostorok valamilyen alapon tömörülnek egy kongregációba, ez ami a szerzetes rend, és ezek a kongregációk egy laza, konföderatív szövetséggel kapcsolódnak egymáshoz. Tehát ez azt jelenti, hogy a római legfőbb előjáró nem teheti meg jogilag, hogy mondjuk a bakonybéli monostorba azt mondja, hogy itt most valamit változtassatok meg. Tehát nagyon, nagyon a helyi adottságokra és a helyi közösségre építő szerzetes rend vagyunk. Tehát ez azt is jelenti, hogy vannak missziós bencések például, ahol a munka az egy kimondottan lelkipásztori missziós munka, és vannak olyan szinten szemlélődő bencések is, akik egyáltalán csak mezőgazdasággal foglalkoznak, és a lelkipásztorkodás egyáltalán nincs az ő életükben. Viszont az, hogy az egésznek az alapja az imádság, tehát a közös zsolozsma, az igényesen végzett liturgia, a szép ének, az együtt élés, tehát valahol azt lehet mondani, hogy akárhova megyünk a világon, hogyha egy bencés monostorba megyünk, akkor amire számíthatunk, hogy ott naponta többször a közösség összegyűlik, és szépen gregorián dallamokkal, vagy éppen ami azon a vidéken jellemző, tehát éneklik az Isten dicséretét, ha misét mutatnak be, akkor az szép, ünnepélyes, többen vannak, énekelnek, és hogy a közös étkezés, a közös munka, a közösségi élet, az valahol mindig az alap. És az, hogy ez az a labóra, tehát amúgy a munka micsoda, ugye ez nyilván a középkorban hangsúlyosan mezőgazdasági munka volt, vagy hát amikről ismertek a bencés monostorok, hogy gyógynövénykert, meg gyógynövényes termékek, meg kézművesség, meg műhelyek, meg ilyesmi. Ugye mi Bakonybélben így ezt a klasszikus vonalat próbáljuk erősíteni, de ahogy említettem, tehát iskolát működtető bencések, plébániákat működtető bencések, akár missziós bencéseket is lehet találni a világban. Tehát a munkában nagyon nagy a szabadság és a különbözőség.
Itt Bakonybélben milyen adottságok vannak, amik meghatározták az önök tevékenységét?
Bakonybél egy picit mindentől távol lévő pici falu, egy nagyon szép természeti környezet, viszonylag hűvös klíma és nedves klíma, és egy szép történelmi örökség, nagyjából azt mondom, hogy ezek a helyi adottságok. Amit a rendszerváltás után visszakapott a közösség, az az egykori sok ezer hektáros területből egy 5,5 hektárnyi kert, park. Ez volt az alap, amivel el kellett indulni, tehát a mi életünket alapvetően meghatározza ez a természetközelség, kezdettől fogva a fenntartható gazdálkodásra, az ökológiai szemléletű gazdálkodásra törekszünk. A gyógynövény az nagyon korán a profiljává vált a monostornak. a kézműves tevékenységek, amiből most kettő működik jelenleg, a könyvkötőműhely és egy fémműves, kegytárgyakat készítő Gem Mauritius műhelynek nevezett kis műhely. És azért az is az adottság, vagy az örökség, hogy abban a völgyben, abban a faluban nincs más templom, nincs más lelkipásztor, tehát a helyi közösségnek a lelki építése, gondozása a mi feladatunk. És azzal, hogy mi egy imádkozó közösség vagyunk, nagyon sokan Budapestről is, fővárosból vagy országos szinten jönnek hozzánk lelki gyakorlatokra, lelki kísérésre.
Maradnék egy picit itt a gyógynövényeknél, fűszernövényeknél. 5-10 féle gyógynövény, ők annyiból készítenek különböző termékeket. Hogyan ismeri fel egy szerzetes közösség, hogy na akkor ezzel kezdjünk valamit, mert hogy ezek az adottságok vannak a mi területünkön?
Ebben van egy történet, vagy van egy út. Amikor 98-ban újraindult a közösség, akkor azért több mindennel próbálkozott, tehát nem úgy volt, hogy ezt így kezdetből lehetett tudni, hogy na ez lesz a tuti út. A gyógynövényekkel való foglalkozás, ez a középkori szerzetesi hagyománynak része volt, hogy egyrészt ugye a kert, a földdel való kapcsolat, az jót tesz a léleknek, az valahol az életünknek a szimbóluma, a kert, a véges és fölfelé nyitott tér, ahol élet és halál, újjászületés és pusztulás zajlik folyamatosan, tehát ugye a kert az az ember lelkének egy otthonos közeg, ami jó, hogyha ott időt töltünk, és az is egy felismerés volt, ugye a Pannonhalmáról érkező atyák azért többnyire intellektuál, tehát értelmiségi tanáremberek voltak, akikben volt azért a vágy arra, hogy valamit a kezünkkel csináljunk, hogy hozzunk létre, vagy így a földdel legyen kapcsolat. És a gyógynövénnyel kapcsolatban van ez a megérzés, hogy van egy ilyen Zsoltár vers, hogy az Isten füveket sarja azt az ember javára, hogy van egy gyógyító ereje a természetnek, és a szerzeteseknél volt régen egy olyan tudás, ami a gyógynövények segítségével egy holisztikus szemléletet képviselt, hogy az ember teste, lelke, ezek nem különálló dolgok, hanem ez egy. Tehát, hogy egy imádságos, szeretetben élő közösség profiljában, ha még a gyógynövény is ott van, akkor azért az egy jó üzenet, egy jó segítség tud lenni azoknak az embereknek, akik hozzánk jönnek. Úgyhogy innen indult, egyébként az újraalapító elöljárónk biológia tanár volt, tehát hogy neki volt még ehhez egy ilyen saját kapcsolódása is. És azt meg úgy ki kellett tapasztalni azt is, hogy a klíma milyen fajta növények termesztésére alkalmas. Egy gyümölcsfákat is ültettünk, amikről azért sokról kiderült, hogy nem jó neki ez a bakonyi klíma, most már úgy látjuk, hogy nagyjából mivel érdemes 26 év után foglalkozni. És a gyógynövényeknél is, hát onnan indultunk, hogy mi termesztünk biominőségű, nagyon kiváló minőségű gyógynövényt, amit kézzel learatunk, kézzel feldolgozunk, és monotejaként, tehát zacskóba töltve ezek akkor tényleg nagyon prémium minőségű gyógynövények. Más patikában, vagy máshol kapható, vagy akár külföldről behozott gyógynövényekhez képest jóval magasabb hatóanyagú, jóval tisztább termékek. De azért ebből fenntartani a közösséget, meg a nem tudom hány ezer négyzetméteres ingatlant, azért az hamar kiderült, hogy ez nem fog menni. És akkor ebbe volt egy olyan út, hogy nézzük meg, hogy mit lehet még gyógynövényből, gyógynövénnyel, úgyhogy nem feltétlenül kell nekünk érteni mindenhez, hanem keressünk egy olyan hozzánk közel térben és szellemiségben közel álló partnert, aki mondjuk gyógynövényes kozmetikumokat csinál, vagy gyógynövényes csokoládét gyárt, vagy gyógynövényes sört készít mondjuk, és akkor mi ezt a minőségi gyógynövényt ezzel a partnerrel olyan helyzetbe hozzuk, hogy abból lesz egy gyógynövényes termék, amit aztán mi olyan szellemiséggel, vagy úgy tudjuk azt forgalmazni, hogy hát mi benne vagyunk a gyógynövény részébe, azt szerzetes látta, gyomlálta, szedte, morzsolta, tehát hogy nem csak egy receptet adunk el, vagy nem csak rátesszük a címkét, hogy ez monostori termék, hanem tényleg a gyógynövény részében benne vagyunk.
Visszakanyarodnék, néhány perccel ezelőtt szóba kerültek létszámok. A feloszlatás előtt említette azt, hogy nagyjából 300 főre volt tehető a bencés szerzeteseknek a száma, és az elmúlt 25 évben így az országban 70-80 közé tehető a létszám. Úgy gondolom, lehet, hogy cáfol majd ebben, de én, ahogy így szerzetes közösségekkel beszélgetek, hogy azért a bencéseknek nincs okuk panaszra. Nagyon sok olyan szerzetes közösség működik hazánkban, akik sokkal kisebb létszámmal, szinte láthatatlanul végzik a tevékenységüket, és nincs utánpótlás. Bakonybélben 6 örökfogadalmas és 3 növendék alkotja a közösséget. hogyan lehet ma eljutni az emberekhez, milyen eszközök, csatornák állnak rendelkezésére, például a bencés szerzeteseknek?
Ugye a közösségnek egy fontos szolgálata a vendégfogadás, tehát mi nem annyira mi szeretnénk eljutni az emberekhez, hanem azt szeretnénk, hogy ők jussanak el hozzánk. Ezt csak úgy lehet befogadni, ha valaki oda jönne és ott van velünk. Ezért is mi kevesebbet megyünk így országos szinten ilyen találkozókra, ez most egy kivételes dolog, hogy itt kimondottan a szerzetes rendeket szólították meg. Tehát a mi filozófiánk az az, hogy azáltal, hogy ott jelen vagyunk, és a teret és az időt megszenteljük az imádsággal, az a tér, az a hely, az egy olyan helyé válik, ahol az Isten jelenléte sokkal inkább kézzelfogható, mint más helyeken. Kányádinak van ez a Folytonosság című verse, aminek az a utolsó sora, hogy akármikor jössz is, itthon van az Isten, hogy Bakonybél egy ilyen hely, ahova érdemes menni, mert az Isten otthon van. És persze ahhoz, hogy az emberek tudjanak rólunk, és eljöjjenek Bakonybélbe, ahhoz meg használni kell a mai azokat a platformokat, ahol az emberek az idejük jó részét töltik. Tehát egy döbbenetes adat, vagy pár hete voltunk aktív Magyarország konferencián, és ott mondták, hogy egy ma átlagos, tehát egy 12 éves fiú naponta átlagosan 9,5 órát van online. És ez így döbbenetes volt. És hogy nyilván, de hogy nekünk is vannak online felületeink, jelen vagyunk, van honlapunk, de hogy jelen vagyunk a Facebookon, az Instagramon, van egy YouTube csatornánk, tehát kommunikálunk a közösség életéről hangulatképeket, eseményeinket, programjainkat, ezeken a fórumokon kommunikáljuk. De azt azért fontos tudatosítani, hogy a célunk az, hogy a virtuálisból valós legyen. Tehát egy virtuális találkozás, egy virtuális üzenet, az jóval kevésbé éri el az emberek lelkét, mint egy valós élmény. És éppen nem pár perc, vagy egy fél órája beszélgettem valakivel, aki kérdezte, hogy azok, akik fiatalok, vagy növendékek, és megtaláltak minket, hogy kerültek hozzánk. És hogy általában van esetleg egy olyan tájékozódó jellegű keresgélés, hogy interneten a rólunk készült filmeket megnézik, vagy megnézik a honlapunkat, vagy Facebook oldalunkat. De akik nálunk szerzetesek, és ott is maradtak, ők olyanok, akiknek valamilyen személyes kapcsolatuk volt. Tehát valakit ismertek, aki azt mondta, hogy menj el Bakonybélbe, mert az tök jó, és akkor az neked szerintem jó lesz. Olyan most így nincs, aki egyszer csak így, tudom én, lapozgatta a Facebookot, vagy az internetet, és akkor utána felszállt a buszra, és eljött. Tehát, hogy ez a személyes szál, ez fontos abban, ahogyan valaki hozzánk eljut, vagy megtalál minket.
Akkor innét a személyes megszólítottság adja a következő kérdést, hogy ön hogyan találkozott a bencés közösséggel?
Jó régen volt, én elég fiatalon lettem szerzetes. Pécset érettségiztem 97-ben a Nagy Lajos gimnáziumban, ami a Ciszterci rendnek az akkor frissen visszakapott gimnáziuma volt. És érettségi után ösztöndíjjal külföldre kerültem. De hát az én utam az ilyen kicsit kacskaringos volt, hogy egy római ösztöndíj alatt az olvasmány élményeim, szellemi hatások, amik értek, illetve az ottani lehetőség, hogy Róma azért az egyház szíve, és ott Róma környékén azért vannak nagyon erős bencés helyek, Subiaco, Monte Cassino, tehát ezeken az olvasmányok, ezek a helyek, találkoztam élő bencésekkel is, nem magyarokkal, hogy ez amikor hazajöttem ebből az ösztöndíjból, és kerestem úgy a helyemet, akkor már volt egy kérdésem így a hivatásommal kapcsolatban, akkor abba az irányba vezetett, hogy kimondottan ezt a fajta úgynevezett monasztikus életet kerestem, tehát az imádság, közösségi élet, egyszerű fizikai munka és szellemi munka együttesét kerestem, és akkor ismerkedtem meg az éppen pár évvel korábban újraindult Bakonybéli monostorral, és én nem annyira a bencés rendet, hanem azt a helyet, azt a közösséget éreztem a magaménak, és azt választottam. Én voltam az első, aki oda lépett be, ezért is lett a nevem Izsák, mert ugye nagy néppé teszlek Izsákban, megáldalak, tehát akkor 4 szerzetes alkotta a közösséget. Én voltam az első belépő, és akkor így ezzel indult a legutolsó fejezete ennek az alapításnak.
Mit ad önnek ez a közösség? Mit jelent ma 2024-ben önnek bencés szerzetesként élni?
Hát az első, ami eszembe jut, az az, hogy az Isten jelenlétében való életet, az időnek egy olyan elrendezését a napi renddel, hogy igazából nekem nem kell reggelente eldönteni, hogy ma mikor és mennyit fogok imádkozni, mert egyszerűen csak rá kell hagyatkoznom arra a rendre, ami a mi életünkben van. És ezáltal, hogy akármit is teszek, az ebben a szent térben és szent időben zajlik, a legprofánabb dolog is, a WC takarítása, vagy a unalmas e-mailek olvasgatása, vagy pályázati adminisztráció végzése, hogy ez ad egy olyan horizontot, hogy végtelenül értelmes az, amit csinálok. Tehát, hogy bármit csinálok, annak az Isten országa szempontjából van valamiféle jelentősége vagy értelme. Ez, ami így talán az egyik dimenzió, a másik pedig, hogy őszinte, hiteles és megtartó testvéri kapcsolatokat ad nekem a közösség. Tehát, hogy azok az emberek, akikkel együtt élek, velük nagyon sokat beszélgetek, és hogy szabad vagyok arra, hogy az lehessek, aki vagyok. Tehát azért a miénk egy nagyon egy férfi közösséghez képest, egy nagyon szorosan együtt élő közösség, közös munka, fizikai munka, a közös imádság, a közös asztal, a nagyon sok beszélgetés, közös útkeresés, így mert hogy a szerzetesség azért ma folyamatosan kell, hogy keresse a saját identitását, útját, mert hogy annyira változik körülöttünk a világ. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van egy nagyon nagy stabilitása annak, ahogyan így testvérként együtt tudunk élni, és együtt tudunk szembenézni a kihívásokkal. És ha csak az elmúlt évekre tekintek, a Covid, a bezártság, a gazdasági nehézségek, a háború, az infláció, tehát hogy mindaz, amivel egy családnak is meg kell küzdenie, hogy azzal így szerzetes közösségként szembe tudtunk nézni, és aztán mellette persze a sok egyéni apró nehézség, betegség, gyengeségek, hogy én nagyon büszke vagyok a közösségemre, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg azt élem, meg azt érzem, hogy szeretjük egymást, tehát hogy nem egymás mellett élünk, hanem fontosak vagyunk egymásnak, hogy tudunk beszélni dolgokról, hogy érdeklődünk a másik iránt, hogy ez, hát manapság azt hiszem, hogy ez egy nagyon megfizethetetlen dolog igazából.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákkal, a Bakony Béli Bencés Monostor egyik szerzetesével beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papilikót hallották.